Sziasztok, ez itt a Libikóka Podcast, én Panni vagyok.
Én pedig Eszter.
És ebben a mai epizódban egy picit így áttekintjük, hogy milyen is volt az idei évünk, meg hogy miket tervezünk jövőre.
Tartsatok velünk!
Ugye idén nem volt igazi évadunk, de volt néhány külön kiadásunk. Az első azt hiszem, hogy ezt mikor vesztük fel? December 20-án, és azt hiszem, hogy az első ilyen külön kiadás kb. Egy éve ment ki, így valamikor Igen. Az ünnepek előtt. Igazából csak annyit akartam ezzel mondani, hogy közben azért ugye adtunk live update-eket, de hogy arra gondoltunk, hogy most egy kicsit így összesítünk.
Így van.
Hogy mik is történtek az idén, így munka, meg magánélet fronton. Hát nálam inkább az utóbbi volt az erős, nyilván, úgyhogy márciusban megszületett Leo, bár pont most ugye így a karácsony kapcsán beszéltünk a láthatatlan munkáról, meg hogy a nők otthon mit csinálnak, meg az anyák otthon mit csinálnak, úgyhogy ha nagyon belegondolok, akkor lehet, hogy életemben még annyit nem dolgoztam, mint idén.
Igen, én ezt így feltételezném egyébként, így megelőlegezném neked ezt, csak az alapján, amiket mesélsz. Nem is vagyok benne biztos, hogy létezik olyan amúgy, hogy úgy válsz anyává, hogy az nem lesz egy munkakör pluszba, amit be kell tölteni folyamatosan. Tehát, hogy onnantól kezdve nincsen olyan lehetőséged, hogy akkor nem vagy anya, mert még akkor is ezen gondolkozol, amikor nem vagy éppen a gyerekkel, hogyha esetleg ki van szervezve ez a dolog.
De amúgy nagyon durva egy napokban, és nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy anyukám ezt hogy csinálta, és hogy csinálta úgy, hogy így nem tűnt úgy, hogy belehalna. Miközben én nagyon sokszor azt érzem, hogy bele fogok halni.
Jó, de azt tartsd észbe, hogy nem emlékszel arra, hogy milyen volt anyukád, amikor egy éves voltál. Arra az időszakra emlékszünk, ilyen 6-7 éves korunktól kb. Onnantól emlékszünk úgy kb. Folyamatosan, hogy ki is tudjunk alakítani egy képet a szüleinkről, előtte nem nagyon, csak ilyen emlékképeink vannak. Szóval nem is emlékezhetsz rá, hogy milyen volt mondjuk az első 5 évedbe.
Ez tény, de valahogy nem tudom. Néha azt érzem, hogy, tehát, hogy nem tudom, ezt most értsétek jól, nem azt akarom, hogy visszafele haladjunk, de hogy néha így elgondolkozok ezen, ez az ilyen boldog tudatlanságon, hogy ha mondjuk ezelőtt 10 évvel vállaltam volna gyereket, akkor teljesen más anya lettem volna, meg a gyerekem teljesen más szemléletben nőtt volna fel, de hogy sokszor azon gondolkozok, hogy nem lettem volna boldogabb úgy, hogy még bennem volt az, hogy az anyaság, meg a feleség szerep a minden, és hogy ez nekem elég. Tehát, hogy most, hogy úgy érzem, hogy ez nem elég, azt így folyamatosan van bennem egy feszültség, hogy jó, de akkor hogyan egyeztetek össze mindent. Bár nem tudom, hogy van-e olyan nő, akinek na mindegy, nem tudom, hogy ez hogy lehet úgy mondani, hogy senkit ne bántsak meg, vagy ne érződjön támadásnak, vagy nem tudom, hogy van-e tényleg olyan nő, aki tényleg azt mondja, hogy elég, és tényleg elég, vagy csak azért mondja, mert el akarja hitetni magával, hogy elég.
Szerintem egy téves megközelítése ennek az egész témának az, hogy a nők így általánosságban vajon mit akarhatnak, vagy mittől éreznék magukat jól, mert szerintem ezek nagyon egymástól különböző életutak, inkább így fogalmaznék, és van benne egy csomó egyéni tényező, meg szerintem abban igazad van, hogy nagyon sok minden múlik az időzítésen, hogy mikor kerülsz bele bizonyos élethelyzetekbe, vagy mikor hozol meg bizonyos döntéseket, de én mélyebben belelátok így a női vállalkozói létbe, és ott nagyon sok az olyan sztori, akik pont így fiatalkorukban szültek egyébként gyereket, és akkor mondjuk már felcseperedik a gyerek, ilyen 10-15 éves, jó, most ez egy elég nagy szám, de hogy kb. Ez szokott lenni az a korosztály, akik már mondjuk úgy önjáróbbak valamilyen szinten, és akkor nagyon
a gyerekek
nő,
vagy az anyák?
Hát igazából ugye mindkettő, mert hogy ezek így kb. Egymástól függnek, és akkor ilyenkor rendre elő szokott kerülni az, hogy oké, és akkor most mit kezdek az életemmel, most ezt ilyen nagyon leegyszerűsítve mondom, de hogy szerintem az, hogy tudatlanul vágunk bele dolgokba, az egyébként nem fog megóvni minket fájdalmas dolgoktól. Szerintem azért nem látjuk át, hogy az anyáink mennyit küzdöttek azzal, hogy teljesen egyedül voltak, még inkább egyedül voltak hagyva az anyasággal, mint mi, a mi szüleink szerintem, mert még beszélni sem lehetett a nehézségekről. Szóval azért nem látjuk ezt át, hogy nekik ez mennyire volt nehéz, mert hogy ők maguk se feltétlenül tudják megnevezni ezeket a dolgokat, amikkel küzdöttek. De az alapján, ahogyan én így meghallgatom a mi korosztályunknak a szüleit, azért rengeteg, rengeteg nehézség és lemondás volt, csak olyan szinten beléjük volt folytva az, hogy ez a normális, ennek így kell működnie, te ezt választottad, meg nem is biztos, hogy volt lehetőség egyébként, hogy végig gondolt, hogy akkor hogyan lehetne más életutad, hogy szerintem merőben más az az élethelyzet, amiben ők vállaltak gyereket, mint amiben mi most vállalnánk, vagy vállalunk. Egyszer már egyébként beszéltünk erről valamelyik epizódban, hogy ugye ez, hogy mi látjuk, hogy mennyi lehetőség van, és mennyi mindent lehetne elérni, ez sokszor átvált egy ilyen, akkor ezeket mind meg is kell csinálni érzésbe, nyomásba. És szerintem ez önmagában nyomaszt, de ezzel együtt szerintem az soha nem volt egy reális elvárás a nőktől, hogy csak abban, hogy anyák ki tudjanak teljesedni. Mondom ezt úgy, hogy tisztább vagyok azzal, hogy van, aki ebben szeretne egyébként kiteljesedni. Tudod, mi az, amit nem értek ezzel kapcsolatban? Ha már erről beszélgetünk, és ha már megsértünk egy csomó embert. Hogy így, oké, hogy abban szeretnék kiteljesedni, hogy anyává válok, de a gyerekeim azok egy idő után fel fognak nőni. Tehát ha csak nem szülök egy alomra valót, mondjuk 6-ot vagy 8-at, akiknek a növekedési ideje eltart addig, amíg mondjuk 50 éves leszek, vagy 60, egy ponton túl nekem a gyerekeim már nem lesznek úgy az életem része, mint mondjuk akkor voltak, amikor kicsik. Szóval utána mi van?
Hát utána az van, hogy ezek az emberek általában, és nem csak a nők szerintem, hanem férfiak is, nem tudják elengedni, és továbbra is bele akarnak szólni folyton a gyerekeik életébe, és mikromanedzselni őket. Ez megint egy általánosítás nyilván, de hogy szerintem erre nagyon sok példa van, sajnos. És hogyha megpróbálsz így távolságot kialakítani, vagy valamiféle határokat szabni, akkor meg hálátlan vagy.
Hát az biztos nem véletlen egyébként, hogy ennyi a mérgező szülő, de hogy bennem ilyen karrier szempontból merül föl az a kérdés, hogyha az anyaság az egész életem, akkor mit történik akkor, amikor a gyerekeimről már nem kell gondoskodni, mert képesek gondoskodni saját magukról, akkor mi az, ami bejön az életembe, akkor mivel fogok foglalkozni, hogyha nincs semmi más érdeklődési köröm, és ez nem feltétlenül arról szól most, hogy akkor mindenképp karriert kell építeni, mert szerintem ez is egy ilyen nagyon elcseszett narratíva, ami bejön ebbe az egészbe, hogy karrier kontra gyerekvállalás. Mint hogyha az egyiknek a hiánya az feltételezni a másikat. Tehát, hogyha nincsen gyerekem, akkor biztosan karriert építek, hogyha nincs karrierem, akkor biztosan gyereket szülök, és mivel akkor nem akarok karriert, csak szeretnék egy ilyen kényelmes életet,
csak
kényelmes
élni.
Munkával, igen, kényelmes bevétellel, esetleg egy gyereket, és mi lenne akkor, hogy ezek nem zárnák ki egymást, csak ugye a probléma az, hogy a nőknél mondjuk az, hogy mennyi pénzt fognak tudni keresni, vagy milyen pozícióba veszik fel őket, az nagyon alapvetően kötődik ahhoz, hogy van-e gyerekük, vagy nincs.
Én azt érzem, hogy a szüleink korosztályában, meg aztán az előtti korosztályokról nem is beszélve, a férfiak is legalábbis érzelmi szinten annyira gyerekek maradtak felnőtt korukban.
Ja, hogy akkor lehet
is.
Gondoskodni?
Igen, abszolút. Abszolút.
Ebben van valami. Na mindegy, hogy is keveredtünk ide amúgy?
A karácsony, meg a láthatatlan munka, azt hiszem, hogy innen...
Meg hogy mennyire keményen dolgozol, mióta anya vagy.
Igen. Meg láttam Instán egy ilyen posztot, hogy nálunk nem a télapó hozza az ajándékokat, mert nem fogom az összes kreditet egy fehér szakállas férfinek adni az összes munkáért, amit elvégzek karácsonykor.
Ez biztos, hogy mindenki ilyen szemforgatásra fogja hallgatni, de én azon gondolkoztam idén, hogy miért mézes kalács embereket készítünk? Miért nincsenek mézes kalács embernők? Miért nincs szoknyás mézes kalács ember? Mert mint örülök neki, hogyha van, de hogy így én most így sztrájkolásból nem is voltam hajlandó mézes kalács embereket csinálni. Csak rénszarvasokat.
Hát nálunk ilyen csillag,
már
meg
mézes kalácsból.
Meg csengő, ami nem úgy néz ki, mint csengő, hanem hogy néz ki, mint egy férfi nemiszer. Meg ilyenek.
Nyilván.
És azokat meg csak nem is lehet úgy dekorálni, hogy ne úgy nézzen ki. Tök mindegy, hogy mit teszel rá. Úgyis úgy fog kinézni. Szóval nálunk ilyenek voltak. Meg a másik, amit a barátnőméknél két kisgyerek van, és akkor itt nálunk voltak látogatóban, mi már feldíszítettük a fát, nem tudom, két héttel ezelőtt, mert volt itthon karácsonyi fotózás, és akkor voltak látogatóban, és mondta a kisfiúnak, hogy látod, ők már feldíszítették a fát, és akkor kérdeztem, hogy nálatok nem az angyal hozza? És azt mondta a barátnőm, hogy én nem fogom egyedül nagy sietségben feldíszíteni a fát, amíg mindenki más valahol szórakozik.
És igaza van. Abszolút, ezen abszolút. A hozzáálláson keresztül vezet az út ezeknek a generációs csomagoknak a lepakolásához.
Én egyébként, amikor kicsi voltam, és már tudtam, hogy nincs angyal, hanem hogy a szüleim csinálják, de nálunk az volt, hogy mindig elvittek 24-én valamelyik nagymamához, amíg ők feldíszítették a fát, és akkor, amikor már tudtam, hogy ők csinálják, valahogy azt így nem tudtam reálisan felmérni, hogy az mit jelent, és akkor mindig azt hittem, hogy aznap mennek el megvenni az összes ajándékot és a karácsony.
Hát ez nagyon aranyos.
És amikor meg kicsik voltunk, akkor ilyen óriási karácsonyfánk volt, és aztán utána mindig azon gondolkoztam, hogy de az hogy a jó égbe? Mert amíg azt gondoltam, hogy az angyal csinálja, az angyal tud repülni, de hogy amikor már tudtam, hogy a szülei csinálják, akkor így nem tudtam elközelni, hogy azt mégis hogy díszítem.
De tényleg óriási volt, vagy csak te voltál pici?
Nem, nagyon durván. Tehát nálunk a szüleimnél a nappalinak a belmagassága ilyen, nagyon rossz vagyok az ilyen távolságok felmérésében.
Mert nő vagy azért.
Ilyen, nyilván. De szerintem ilyen 5-6 méter lehet, és a karácsonyfa a plafonig ért.
És tehát, azt hogy vitték be az ajtón?
Hát azt nem tudom, de aztán utána rákérdeztem, és akkor mondták, hogy mert van egyébként ilyen karzat, és akkor mondták, hogy onnan valahogy így dobálták a díszeket a fára.
Úristen, akkor te egy palotában öltél fel.
Amúgy igen, tehát apukámnak, amikor kicsi volt, akkor elmentek Marosvásárhelyen a kultúrpalotába, és azt mondta, hogy ott akar lakni, úgyhogy ez volt az inspiráció a házunkhoz.
Nagyon jó. Képzeld el, hogy én nem emlékszem rá, hogy nálunk hogy volt ez a karácsonyi varázsos időszak. Nekem is van egy ilyen emlékem arról, hogy volt egyszer egy ilyen óriási fánk, de utólag láttam fényképeket, és nem volt olyan óriási, csak az én kis gyerek fejembe maradt meg nálunk egyébként ez a teljes jézuskás angyalos szituáció, az így ki volt lőve, mert a szüleim ők ilyen nagyon... egy ilyen nagyon szigorú vallási közösségben voltak még akkor, és ott az összes ilyen tiltó listás volt, hogy a Jézuska nem egy gyerek, azzal nem dobálózó, nem is lehetett szádra venni, mindegy, ez egy ilyen külön trauma fejezet a trauma feldolgozásban, úgyhogy nálunk a nagypapám nagyon okosan kitalálta, hogy nálunk a mókus hozza az ajándékokat is, meg a tízeket is, úgyhogy azóta is ezzel poénkodunk, úgyhogy minden évben sütök a nagypapámnak mókusos mézes kalácsot emlékbe, de egyébként ettől függetlenül a karácsony ez kifejezetten jó emlék volt, ha bár hozzáteszem, most ez engem is nagyon foglalkoztat, ez a láthatatlan munka, meg a házi munka, meg hogy így nőként a te felelősséged a teljes karácsonyi időszaknak a leszervezése, és hogy ez nem csak 24-én kezdődik, hanem valójában november elejétől kezdve már menedzselheted azt, hogy kinek milyen ajándék, meg ha gyereked van, akkor kiveszi meg a tanár néni bácsi ajándékot, meg nem tudom, és hogy így nem érzem, hogy ez így fair lenne, és egy pár éve már Levivel mi így próbáljuk nagyon tudatosan ezeket így lerakni, és nagyon érdekes, mert mindkettőnkbe beáll a görcs 24-én. Akkor is, hogyha nincs semmilyen, tehát nincs nálunk mondjuk vendégség, vagy nem jönnek hozzánk emberek, és hogy ezt így csomószor így le kell ülni, és meg kell tárgyalni, hogy figyú, én mindjárt felrobbanok, de nincs okom rá, és akkor mindig kiderül, hogy azért, mert ő is úgy nőtt föl, hogy mindig feszkó van karácsony körül, én is úgy nőttem föl, hogy mindig feszkó van karácsony körül, és azt néztem, hogy a női hozzátartozóim megszakadnak, hogy aztán a férfi hozzátartozóim beüljenek ebbe az elkészített csodavilágba, és kritizálják a kaját, hogy a pulyka aznap egyébként, nem tudom, túl száraz-e vagy nem, vagy a kacsacomb megsült-e rendesen. Nem tudom, hogy ennek mikor és hogyan lehetne vége, de én egyre inkább azt érzem, hogy szerintem ezen nekünk nőknek kellene változtatni, és tudom, hogy megint, tehát hogy ez most megint egy ilyen plusz feladat akkor a nőknek, hogy ezt is ők maguknak oldják meg, de én nekem a legnagyobb fájdalom benne az egész témában az, amikor a nők bántanak más nőket azért, mert nem akarnak mondjuk ebbe részt venni. Mert nekem is volt olyan családtagom, aki azt mondta, hogy már pedig ő ezt így nem, és akkor ez volt a téma, hogy ez milyen dolog, meg hogy milyen anya az ilyen, meg milyen nő az ilyen, és így neki van igaza? Vagy nem tudom, hogy fogalmazzak.
Amúgy nehéz, mert én is próbáltam, egyébként igen azt akartam megmondani, hogy láttam egy ilyen posztot, hogy amikor karácsonykor pontjátok az ajándékokat, és nézed, ahogy a férjed ugyanannyira meglepődik, mint a gyerekek.
Istenem. Én csak olyanokat láttam TikTokon, hogy mindenkinek van ajándék, meg zokni, tudjátok, Amerikában, meg nyugaton, a fejlett nyugaton, zokniba kapják az ajándékot, mindegy.
És Dobby.
Igen. És hogy így a nő meg nem kap semmit, mert elfeledkeztek róla. Tehát, hogy a pasinak nem jutott eszébe semmit venni, és hogy tömegével vannak ilyen videók a TikTokon. Ezek az ilyen nagy heteroszexuális keresztény családok általában, és így nem értem, hogy ez micsoda, de végtelenül szomorú vagyok, ahogy elnézem ezeket.
Én azt akartam mondani, hogy én is így mondtam ezt Henrynek, hogy mennyire gáz, hogy van ez a nyomás, és akkor Henry mondta, hogy de nincs nyomás, csak én teszem magamra. És hogy
de ez belénk van nevelve, ez egy program, ami elindul.
Igen. Tehát, hogy egyrészt én értem, hogy ő mit akar mondani, és hogy ő nem várja el, de másrészt, amikor tegnap mondtam, hogy már a hókifli meg van gyúrva, és a hűtőben várja, hogy pihenjen egy órát, hogy süssen meg, akkor így konkrétan a nyakamba ugrott, olyan boldog volt, és akkor meg...
Te cuki. Te a hókifli nagyon finom.
Nagyon finom. Most csináltam életemben először is valami isteni. Na, de hogy, tehát, hogy érted, hogy oké, hogy nem kell... hogy nem kell, nem várja el, de amikor meg valamit megcsinálsz, akkor annyira örül, már csak ő is, és akkor ugye most meg már bejön az is, hogy ott van Leo, és akkor idén még nem igazán fog fel semmit az egészből, bár nagyon cuki volt, ahogy örült a karácsonyfának, de hogy ugye, ahogy nagyobb lesz, akkor minél többet ő is felfog belőle, vagy örül, és akkor azért is csinálod, hogy neki örömet szerez.
Igen, de szerintem amúgy gyerekkel ez már tök más. Ezt Levivel mi is beszéltük, hogy ha van egy gyereked, akkor neki szeretnéd tényleg megalkotni azt a... Szóval, hogy van egy ilyen időszak, amikor a gyerekek még azt gondolják, hogy ezek a dolgok maguktól történnek, és hogy ez egy annyira ilyen varázslatos dolog, amire utána így vissza lehet gondolni, mint jó emlék. De szerintem így visszaugorva egy pillanatra erre, hogy van-e elvárás, vagy nincsen, szerintem ez egy sokkal bonyolultabb kérdés ennél, mert én is emlékszem, hogy ez egy ilyen tök alapvető reakció például, hogyha mondjuk valaki átjön, és nincs rend, akkor szinte biztos, hogy a nőről fognak rosszat gondolni. Tehát, hogy valahogy ez annyira belénk van oltva, maga ez a működésmód is, meg az is, hogy ki az, akire furán kell nézni, hogyha valami nincs rendben a háztartásban, hogy ezt nagyon nehéz így lerakni, hogy akkor leszarom az egészet, mert neki lehet, hogy tényleg tök mindegy, de hogyha átjön anyád, és végighúzza az ujját, a nem tudom, a kredencen, és poros, akkor te leszel lebasz, már most értitek, szóval nem egyszerű.
Nekem a kedvencem ebből az volt, amikor a 6-7-ben jöttek a rokonok látogatóba.
De a 6-7-ben miért jönnek a rokonok látogatóba? Mármint most a gyerekágyas időszakról.
Igen, igen, de csak a nagyon közeli rokon volt, és hoztak kaját, tehát hogy ez még tudod, ez
akkor
a...
Akkor jó, igen, legalább tehát, ennyi.
Egyébként már nagyon-nagyon kevesen csinálják, de ugye az volt régen a szokás, hogy a 6-7-ben jöttek a közeliek, és akkor hoztak ezt a komatálat, kaját. Tehát ez a része oké volt, csak az volt a fura, hogy utána azt mondta az illető anyukámnak, hogy hoztak sok sütit, hogyha valaki oda megy, akkor legyen, amivel megkínáljuk. És akkor így anyukám kérdezte, hogy miért nem volt, amivel megkínáljátok őket? És néztem, hogy persze, hogy nem volt, amivel megkínáljuk őket. Miért lett volna, amivel megkínáljuk őket, amikor a 6-7-ben voltam, de örültem, hogy túlélek.
Beszélek. Erről beszélek. Ez engem, nem tudom, mennyire hallatszik, de végtelen düre tudnak így. Nem is tudom, gerjesztik bennem a dühöt.
Nekiálltam, de a lábamon alig tudtam állni, de neki kellett volna állnom sütni, hogyha valaki úgy dönt.
De
és
miért?
Ráadásul ezek az emberek általában nem is egyeztetnek előre, hanem így az
na,
előtt.
Ezért kérdeztem, ezért volt egyből ez az ellenérzésem, hogy miért? Nincs elég bajod úgyis, hogy még kis, mert hogy nekem is ez a tapasztalatom, ahogy így hallom a sztorikat, hogy ez nem arról szól, hogy akkor jönnek és elmosogatnak helyetted, meg tényleg segítenek a baba körül, hanem arról szól, hogy oda mennek, és akkor elvárják a teljes kiszolgálást, anélkül, hogy előtte szóltak volna, és szerintem ez, tehát most így előre mondanánk mindenkinek, hogy ilyet senki ne csináljon, oké. Először is, ha új gyerek születik valahol, most az ilyen furán hangzik, ha régi gyerek születik, akkor is, de hogy a gyerek születik valahol, akkor először is illik megkérdezni, hogy tényleg alkalmas-e az, hogy megjelenjünk, másrészt mindenképp vigyünk kaját, de ne magunknak, hanem a kismamának, és egyébként meg nyugodjon le mindenki a picsába, 6 hét múlva is ott lesz az a gyerek, hogy megnézzük, tehát, hogy így. Na, erről beszélek.
Tele van ugyanett ilyen postokkal, amikor jönnek a vendégek, és akkor mondják, hogy megfogom, tehát úgy akarnak segíteni, hogy megfogom a gyereket, hogy te addig tudjál valami más csinálni.
Te is meg tudod fogni a gyereket. A gyerek megfogás a legkisebb meló szerintem ebben a sztoriban. Úristen. Na jó, elkanyarodtunk az éves történéseinktől.
Még eddig csak a karácsonyról beszéltünk kb.
Igen.
Ja, igen, azt akartam meg így mondani így a nyomás kapcsán, hogy tavaly kezdtem el vlogmas videókat készíteni, és úgy voltam vele, hogy nem fogok napi videókat, mert hogy az ilyen túl nagy melónak tűnt, hanem készítettem így 3 heti vlogot, amit advent első 3 vasárnapján tettem ki, és akkor úgy gondoltam, hogy ez így idén is megugorható. Úgy álltam hozzá, hogy nem teszek hatalmas nyomást magamra, tehát meglátom majd, hogy alakul Leóval, és ha majd nem megy, akkor nem csinálom. Meg a vlogokban ugye az a jó, hogy nem kell arra rákészülni, tehát hogy gyakorlatilag azt filmezed, ami történik, csak meg kell vágni. Az első 2 hét az teljesen rendben volt, de a 3. héten elkezdett Leó, tehát jöttek a fogai, és nagyon-nagyon nyűgös volt, és akkor meg már én is nyűgös voltam, és akkor így néztem, hogy most ezt a hetet csináljam végig, vagy nem. Aztán úgy voltam vele, hogy azt csinálom, ami belefér, és akkor elmondom, hogy miért nem tudok többet csinálni, tehát hogy legyen egy ilyen realisztikus kép. De hogy közben, mivel ment a karácsonyi készülődés, akkor bennem volt ez, hogy minél több mindent szeretnék megcsinálni, meg ilyen DIY dekoráció, meg ilyenek, hogy legyen ugye tartalmas a vlog, és aztán úgy egy adott ponton néztem, hogy nem.
Erről láttam egy ilyen videót, azt nem tudom, hogy neked megvan-e, hogy egy nő így áll a bejárati ajtaja előtt, és akkor valami ilyesmi szöveg van, hogy...
Ez az őszi dekoros volt, nem?
Igen, őszi dekoros volt, de szerintem a karácsonyra is tökéletesen illik, hogy te is, azt hiszem így volt, ugye, hogy te is feldíszíted a... és szezonálisan cseréled a díszeket a... lakás előtt, és akkor így bemutat, hogy nem, mert nem vagyok hajlandó ezt az elvárás is magamra venni, és így pont ugyanez jutott eszembe, hogy szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés ebben az egészben, hogy biztos vagyok benne, hogy vannak olyan dolgok, amik örömet okoznak ebben, és tök jó, hogyha van, de azért bennem felmerül, hogy mennyiben befolyásol minket, például a közösségi média, hogy látjuk, hogy másoknak milyen lakásdekorációja van, meg mások mennyit szöszölnek ezzel. És most megint én leszek itt a habzószájú feminista, de hogy bennem azért az is felmerül, hogy ez az egész lakásdekorálós díj, tisztelet a kivételnek, én is szeretem a díszeket, az összes diszklémert ide képzelhetitek, de hogy ez nem egy ilyen tök jó feladat, amivel le lehet a nőket kötni, hogy még véletlenül se gondolkozzanak azon, hogy egyébként mi a francnak töltenek ezzel időt, miért költenek erre rengeteg pénzt. Most nyilván tisztelet a kivételnek, és mindenki értse jól, szóval szerintem nekem ez is egy annyira fura dolog, hogy minthogyha nem lenne elég feladat, még itt van pluszban ez is. Ja, meg a másik kedvenc, a karácsonyi manó, az neked megvan?
Jó, igen.
Ami egy tök, mármint hogy Magyarországon, ez egy tök friss dolog. Az elmúlt pár évben kezdtem csak látni, hogy ugye ennek az a lényege, ha jól értettem, amennyire belemerültem ebbe, ami nem volt túl mély, hogy van egy ilyen karácsonyi manó, aki csintalanságokat csinál, és akkor gyerekek minden reggel valami új csintalanságra ébrednek, ami tök jó, csak ezt a szülőknek, leginkább az anyukának kell lemenedzselni, ki kell találni, és meg kell szervezni, mint hogyha egyébként a karácsonyi időszakban nem lenne elég bajod. Szóval, hogy bennem csak ez merül föl, hogy így hol vannak ennek az arányai, vagy hol van az arany középút ebben, ha valaki elvezi ezt csinálni amúgy.
A kedvencem az volt, amikor valaki azt írta, hogy most már nagyon kreatívnak kell lenni, mert a nagyobb gyerekek arra is emlékeztek, hogy a tavaly mit csinált a manó.
Tehát ez azt jelenti, várj, hagyj számoljak, jó, mikor kell a manót kirakni? A december 1-én megy ki.
Igen,
a manó.
Igen, ez ilyen adventi dolog, azt hiszem, hogy 24-ig.
Jó, tehát akkor 24-ig, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk hány éves az a gyerek, aki már emlékszik rá, mondjuk 11, ez azt jelenti, hogy 264 ötletet kell kitalálnod, hogyha azzal számolok, hogy a 0. évétől számolod, jó, akkor mondjuk csak ebből levonok 24-et, akkor 240 ötletet kell összehoznod. 240 ötletet találj ki, légy szíves, hogy mit fog az a manó csinálni, jó? Hogy ne emlékezzen rá a gyerek. Szóval, hogy ez agyrém, ne haragudjatok. Tehát így, ha mentális munkáról beszélgetünk, és így értem, hogy ez tök jó mulatság, és hogyha lesz gyerekem, akkor lehet, hogy nem tudom, én is végigcsinálok vele egy hónapot, de hogy, vagy egy-két évet, de hogy ez így, nem tudom. Nem tudok erre mit mondani.
De amúgy, és aztán vannak ilyen, vagy a neten láttam ilyen nagyon ilyen durva kivitelezéseket, tehát, hogy valaki megcsinálta, hogy úgy nézett ki az egész, mint hogyha egy ilyen űrhajó éppen rabolná el a manót, és akkor volt érte tényleg építve egy űrhajó a lámpa fölé, és akkor a manó így lebegett, és így nézett, hogy mi van.
Na, és akkor, hogyha nem csinálod, akkor utána jó szaranyának érzed magad, hogy a te gyereked nem látja ezt, meg a te gyerekednek nincsen erre élmény. Tehát ugye az egész mindig ide jön vissza, és én is ezen gondolkoztam itt a karácsonyi csodavilág megteremtésével kapcsolatban, hogy nyilván, ha lenne gyerekem, én is nagyon akarnám, hogy a gyereknek minél több ilyen pozitív emléke legyen, meg élmény, amit utána vissza tud hívni felnőtt korában. Tehát, hogyha nem akarom csinálni, akkor szaranya vagyok, hogyha nem akarom csinálni ezt a dolgot, vagy nincs kedvem ehhez, vagy engem ez nem tölt föl, vagy hogyha 2 év után megunom, tehát hogy valahogy, mintha ez is erről szólna, apukák, ők nem érzik magukat szarapának azért, mert nem szórakoznak a Manóval. Tisztelet a kivételnek most azok hallgatóik közül, akik szórakoznak a Manóval, de azért én nagy átlagban nem azt látom, hogy apukák szórakozzának mondjuk a Manóval.
Szerintem ez akkor lesz komplikált, tehát amíg kicsi a gyerek, addig mindennel el tud szórakozni, meg hogy úgy el van. Tehát tényleg Leo is a vizes üvegekkel úgy el tud játszani egy-egy fél órát. Amúgy el nem hinnéd, hogy mennyire, mekkora átfedések vannak a között, amit a macskát érdekli, és ami Leót.
Tehát, hogy óvatosan, mert le fog jönni rólad, hogy egy macskához hasonlította, hogy a gyerekedet, ez a hülye lipsik már macskához hasonlítják a gyerekeink.
Igen, egyszer megkérdeztem Henrytől, hogy most akkor nem tudom, hogy a macska nagyon intelligens, vagy a gyerek van a macska szintjén. De néha konkrétan így neki vannak mindketten ülve ugyanannak a dolognak. Nagyon cukik amúgy.
Végül is kisemlősök vagyunk, nem?
Igen. Amikor már szerintem, tehát hogy nagyobb lesz, és elkezd közösségbe járni, és akkor elkezdik mondani a gyerekek, hogy náluk otthon mi van, akkor jön be szerintem inkább az az érzés, hogy te lehet, hogy valamiből kimaradsz. Én ezt úgy képzelem, hogy ez mind attól függ, hogy otthon milyen közösséget építesz, és hogy meg lehet ezt a gyerekkel beszélni őszintén, hogy nálunk ez van, miért van ez, másoknál mi van, mi az, miért nem csináljuk. Mikulás kapcsán volt egy poszt Instán, hogy hazugsága a Mikulás, és hogy azt írta ez az illető, hogy amikor majd a gyerekek nagyobbak lesznek, és rájönnek, hogy Mikulás igazából nincs, hogy ezt hazugságként fogják-e megélni, és azt mondta ez az illető, hogy hát, hogy ő úgy gondolja, hogyha a gyerekek egy ilyen biztonságos érzelmi közegben nőnek fel, akkor látni fogják, tehát hogy annak fogják látni ezt a dolgot, ami volt, hogy a szülők egy kedves dolgot akartak csinálni nekik, de hogyha a gyerekek egy olyan közegben nőttek fel, ahol a szüleik gyakran hazudtak, vagy csalódást okoztak nekik, például olyan dolgokkal, hogy elviszik a fogorvos, és azt mondják, hogy nem fog fájni, és közben meg nyilván fáj. Tehát, hogyha ilyen folyamatosan csalódás éri őket, akkor fogják ezt is annak megélni. Úgyhogy én nem tudom, valahogy ebben reménykedek, hogy így az a fontos, hogy így milyen közeget építesz otthon. Persze aztán, ha gyerek van, akkor bejön ez, hogy milyen hagyományokat alakít ki magának a család, meg nálunk aztán ugye, mivel ilyen nagyon vegyesek vagyunk, így már azon fennakadtunk, hogy akkor Mikulás, de hogy az angolul Santa, de nem Santa, hanem Saint Nicholas, de nem Saint, mert hogy nem vagyunk vallásosak.
Istenem, imádom.
És akkor karácsonykor is, hogy akkor majd ki fogja hozni az ajándékot, tehát hogy szerencsére még nyertünk egy kis időt, mert mivel Leo annyira a picike, még ezeken nem kell fennakadni, de ja, ezeket majd át kell beszélni, hogy akkor...
Hát a mókus. Az egy ilyen independent szereplő ebben az egész szent családos sztoriban. Ő csak nézte, ahogy megszületett a kis Jézus.
De ugyanezt a kis Jézus hozza az ajándékot, dolgot soha nem értettem, hogy egy csecsemő how?
Azért... Na most ebben nem menjünk bele. A lényeg az, hogy a kis Jézus soha nem egy csecsemő. Azért van az, hogy például a legtöbb ilyen vallási képen a kis Jézus annyira elcseszetten néz ki, mert ő valójában mindig is a megváltót szimbolizálja, és ezért próbáltak neki mindig ilyen felnőtt attribútumokat adni, nem azért, mert nem tudtak gyerekeket festeni a reneszánsz idején, hanem mert ne...
Tehát, hogy érted, hogy arra a szegény gyerekre már 0 éves korában rátették ezt a nyomást.
Ezért tartunk mindannyian itt. Szóval ezzel töltötted az évedet, hogy ezen gondolkozol, hogy most akkor Szent Nikolász vagy Szanta.
Te így rájöttem most a napokban, hogy így azt érzem, hogy kiégtem az anyaságban. De így az utolsó egy hétben így ezt érzem, és hogy akkor mit lesz ezzel kezdeni? Mert nyilván nem mondhatok fel.
Na, még csak, ez a nagyon
még csak szabadságot sem tudok kivenni. Tehát, hogy elmentünk 4 napot Brassóba pihenni, és csak ott fáradtabban jöttünk haza, mint ahogy elmentünk, mert amikor itthon vagyunk, akkor legalább a szüleim elviszik időnként Leót, és akkor van néhány óra csend. Pedig amúgy tényleg Leo könnyű olyan szempontból, hogy amikor nem zavarja semmi, nem fáj neki semmi, akkor egyedül is jól el van, és nagyon keveset sír, tehát hogy nem egy ilyen többkezes gyerek, de hogy még így is azt érzem, hogy tehát, hogy maga csak az, főleg amióta elkezdett mászni, akkor a mentális teher az, hogy neked folyton észben kell tartani, hogy hol a gyerek, mit csinál, mit húz le, hogyan próbálja megölni a magát, mit tett a szájába, ha a szájába vett valamit, az veszélyes, vagy ehető, ki lehet-e valahogy bányászni, nem lehet, csak akkor, hogyha ő is azt akarja, és hogy ez egy, tehát ez így folyamatosan ott van így a... valahogy a gondolatait hátterében, hogy akkor a megkönnyebbülés, amikor a szüleim elviszik, és csak egy dologra kell fókuszálni egyszerre. És hogy emiatt is érzem szerintem azt, hogy így kiégtem, másrészt meg amiatt, mert így a napokban felismertem, hogy az utóbbi 5 hónapban minden nap, vagy minden éjjel 1, de maximum 2 óránként felébredtünk.
Én ezt nem tudom, hogy lehet túlélni, ezt most így őszintén mondom, hogy nem tudom, mert hogyha én csak egy éjszakát nem alszom jól, akkor másnap konkrétan a halálomon vagyok, kis túlzás nélkül. Tehát,
azelőtt én sem tudtam elképzelni, de csak úgy csinálja az ember, mert muszáj. Tehát, hogy én is csak akkor ismertem ezt fel.
Ez anyaság. Csak csinálja az ember, mert muszáj. Ha valaha mörcsöt csinálnánk, akkor ilyen pólók legyenek, amikkel így rávesszük a követőket, hogy ők is szüljenek, mert jó buli.
De tényleg csak akkor ismertem fel, amikor Leo véletlenül egyik éjszaka aludt egy húzamban 7 órát, és hajnali 5-kor így test pánikban ébredtem fel, hogy mi történt? És így annyira kipihenve éreztem magam, hogy másnap aztán ilyen full depressziós lettem, hogy amúgy ilyent is lehetne, meg ilyen volt az élet.
De egyébként
nyilván
most legyek ilyen izé, hogy
fiamat,
de most
minden,
ezt nem kell hozzátenned, mert szerintem azt a hallgatóink tudják, és úristen, de unom ez bazen, nem lehet semmiről beszélni anélkül, hogy ne ragnál hozzá 3 darab ilyen, de amúgy szeretem, meg nem tudom, meg izé, hát oké. Okay.
De azért, mert amúgy, hogyha ezt így felmered valahol hozni, akkor mindig, tudom, még mindig egyből lesz egy csomó olyan komment, hogy de te választottad, neked kellett.
De azt akartam mondani, hogy ami talán ennél nem tudom, értelmesebb reakció, hogy egyébként azért szerintem ezért, amennyire én tudom, ami ugye semmi, mert nincs gyerekem, hogy ez azért valamilyen szinten átmeneti állapot, nem? Tehát, hogy ennek ez nem tart örökké, hogy a gyerekkel ennyire nehéz, vagy ez ilyen az első 5 év ilyen, és aztán utána lesz egy kis levegőhöz jutás.
Majd kérdezd meg 5 év múlva.
Egyébként tervezünk egy epizódot, ami csak arról szól majd, hogy munka az anyaság. Már úgy érzem, hogy már kb. Félig felvetjük ezt az epizódot most. De
no, nem, ebben még van, Eszter, ebben még van.
Jó, akkor majd lesz egy külön epizódunk erről.
Na, de most mondd el, hogy, mert most már úgy érzem, hogy 40 percet beszéltünk róla.
Nem, a karácsonyról is szó volt, ez nagyon jó volt.
Szóval most mondd el, Eszter, te is, hogy neked milyen az életed?
Egyébként nekem nagyon érdekes évem volt, mert ez volt az első olyan évem, szerintem egész felnőtt életem során, amiben nem úgy mentem bele, hogy akkor ez most az életem éve lesz, és minden a legjobb lesz, és mindent megcsinálok, amit itt meddig megcsináltam, hanem úgy voltam vele, hogy ez most egy ilyen, ha úgy akarjuk hívni, akkor egy ilyen inkubációs év lesz, amiben egy csomó mindent ki fogok próbálni, meg egy csomó mindent hagyok ülepedni, és akkor így végig gondolom, hogy hogyan tovább. Ez most így főleg vállalkozásilag, de egyébként magánéletre is érthető, csak ez nem feltétlenül publikus. Pont mostanában így a napokban jutottam el odáig, ahogyan így végig gondoltam az elmúlt évet, hogy mi az, amit másképp kell csinálnom jövőre, és nem csak jövőre, hanem mi az, amit így életmód szinten változtatnom kell ahhoz, hogy ne érezzem azt, hogy állandóan kilóg a belem. Mert valahogy ez az, amit nem sikerül megugrani az elmúlt években, és ebben az a nagyon nehéz, ugye, hogy én teljes munkaidőben 2020-ban lettem vállalkozó, és 2020 óta nem igazán volt így a magyar jogállamiság keretein belül egy ilyen normális év, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy 2020-ban volt a Covid, ami nem a magyar állam hibája, de hogy az egy, az, ami egy ilyen incidens volt nyilván, ami mindent megváltoztatott kb. Így a vállalkozói szférába, meg az én vállalkozásomnak is kellett hozzá alkalmazkodni. Akkor 2021-ben is még egyébként nagy részt ezzel küzdöttünk, meg még senki se tudta, hogy mi lesz, meg nem tudom. 2022-ben jól mondom a számokat. Igen, 2022-ben meg bejött ez a
Kata
dolog, ami szintén felemésztette az én év, utána az évemnek a másik felét, és akkor most volt a 2023, ami az első olyan évem volt, amikor már nekem nem volt katás lehetőségem, és akkor emiatt például nagyon sok olyan tehát úgy mentem bele az évbe, hogy nagyon sok olyan projektet is elvállaltam, amit lehet, hogy egyébként nem vállaltam volna el, csak annyira féltem attól, hogy mi lesz akkor, hogyha nem jövök ki a pénzemből, mert gyakorlatilag a bevételemnek szinte a felét le kell adóznom most, hogy inkább bevállaltam, és akkor ezzel kapcsolatban meg így most tanulom, hogy hogyan legyek magamhoz kedvesebb, mert hogy azért nyilván volt egy-két kiborulásom, főleg így az év vége felé, hogy mennyire elcsesztem ezt, mert ott volt egy-két olyan együttműködésem, ami teljesen tropára tett. Tehát, hogy nagyon jók voltak arra ezek az együttműködések, hogy megtanuljam, hogy mi az, amit nem akarok, soha többé, mik azok a munkafeladatok, amiket szintén nem szeretnék csinálni, hanem muszáj, már pedig nem muszáj. És akkor így panaszkodtam Levinek, hogy mennyire szar vagyok, hogy ezeket elvállaltam, és akkor ő volt az, aki így mondta, hogy azért álljunk már meg egy pillanatra, tehát, hogy így azok ott olyan döntési helyzetek voltak, amikor nem nagyon lett volna más lehetőség, mint ezeket megpróbálni, meg kipróbálni, úgyhogy ilyen szempontból kristályosodott ki egy csomó minden. De a napokban jött velem szembe egy videó, amit neked is átküldtem amúgy, Panni, ami arról szól, hogy az egy ilyen teljesen fals hozzáállás a munka-magánélet egyensúlyhoz, meg a kiégésmentes élethez, hogy nekünk saját magunkat egy időre szabadságolni kell az életből, vagy abból arról a munkahelyről, vagy abból a munkahelyzetből, ami kikészít minket, és a feladatunk az, hogy a szabadság alatt minél jobban megerősödjünk, és utána vissza tudjunk menni, és azt a terhet, vagy azt a munkamennyiséget, vagy azt az életmódot, amit folytassunk, azt jobban bírjuk. Tehát, hogy én ezt próbálom csinálni az elmúlt években, hogy ezt próbálom kisakkozni, hogy hogyan tudnék én még többet elbírni annál, mint ami egyébként is összenyom állandóan, miközben teljesen fordítva kellene ez az egészhez hozzáállni, amihez nekem vállalkozóként mondjuk nagyobb lehetőségem, vagy nagyobb több lehetőségem van, mint mondjuk olyannak, akinek van egy fix munkája, hogy azt megváltoztatni, hogy hogyan tudok másképpen felépíteni egy életet, vagy egy vállalkozást. Úgy, hogy elfogadom, hogy nekem nem feladatom mindent elbírni. Talán ez a legnagyobb, egyébként az évemnek az egyik legnagyobb tanulsága, hogy nem feladatom nekem mindig mindent elbírni, és nem feladatom mindenre igent mondani, és nem feladatom mindenkinek megfelelni, hanem a feladatom az, hogy megnézzem, hogy tényleg mi az, amit kényelmesen elbírok, és annyit csinálni. Mert hogy ez nekem egy ilyen nagyon nehéz dolog, hogyha nem érzem azt, hogy az idő minden egyes pillanata be van osztva munkával, akkor azt érzem, hogy valójában így csalok, mert hogy az életnek meg a vállalkozásnak rohadt nehéznek kell lennie, és hogy ez az, amit így próbálok így hozzáállásban megváltoztatni most magamba, vagy legalábbis tudatosítani, hogy nem, lehet könnyebb az élet, és pont azért lettem vállalkozó, hogy ne nyomorítsam meg állandóan a saját életemet, de hogy ez nem nagyon sikerül, mert minden év végén hullafáradt vagyok.
Pont a napokban láttam egy ilyen posztot, hogy miért van az, hogy az emberiség nagy része gyakorlatilag soha nem kérdőjelezi meg azt, hogy amúgy miért van ezen a földön, hanem csak így elfogadta, hogy erről szól az élet, hogy eszünk, dolgozunk, tévét nézzünk, alszunk, és kezdjük előről.
Igen, és az a baj, hogy ez is nagyon sokat formálódott bennem így az inkubációs évem során, hogy valójában, hogy mik azok a dolgok, amiktől azt érzem, hogy nekem van értelme itt léteznem, vagy hogy mondjam. Tehát ami úgy az értelmet adja, amiről már az előző epizódban picit beszélgettünk, amire a nőknek szüksége van, ugye nem csak a nőknek, hanem mindenkinek, hogy legyen valamilyen életcélod. Most azt hagyjuk, hogy egyébként ilyen különböző pszichológiai tanulmányok alapján bizonyos alapfeltételeknek teljesülnie kell ahhoz, hogy te egyáltalán ilyen elkezdjél gondolkozni, de az a belső hajtóerő szerintem egyébként mindannyiunkban benne lenne valami iránt, hogyha erre lenne lehetőségünk, hogy ezen gondolkozunk, meg ezt kibontakoztassuk, és hogy egyre többször eszembe jut az, hogy mennyire, tehát hogy mi lenne, nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, tehát hogy tudom, hogy mi az, amit szeretnék csinálni, tudom, hogy mik azok a dolgok, amiket fontosnak érzek, tudom, hogy mik az eszközök ehhez, és tudom, hogy hogyan kellene megvalósítani, de a munkám az életem minden területét elfoglalja, és ezért nincsen erre lehetőségem per pillanat. És hogy az a kérdés, hogy hogyan tudom úgy átalakítani az életem, hogy ez beférjen, és emiatt egyébként az elmúlt években, szerintem erről se beszélünk eleget így vállalkozóként, úgy általánosságban, hogy az elmúlt egy évben például sokszor eszembe jutott, hogy így irigykedve nézem Levit például, aki egy multinál van, hogy neki tényleg az van, hogy nyilván neki is vannak húzósabb időszakai, de hogy ő 5-kor feláll, vagy 17-kor, és akkor vége van. Nem kell neki adminisztrációval foglalkozni, nem kell felhajtani az ügyfeleket, nem kell küzdenie dolgokkal, határátlépésekkel. Egyébként idén rengeteg ilyen határátlépős sztorim volt. Szóval, hogy valahogy tehát van fizetett szabadságod, alatt, te tényleg azt csinálsz, amit akarsz, nincsen erre, nincs problémád ezzel, hogy akkor most éppen pénzt veszítesz, szóval egy kicsit, több ilyen ember is van az életem, egyébként nem csak Levi, akinek látom azt, hogy a munka az tényleg csak a munka, és akkor van energiája meg ideje arra, hogy minden mással foglalkozzon, amit ő egyébként fontosnak tart az életben. Mert nálam ez a kettő nagyon összelóg.
Jó, de amúgy nem gondolod, hogy ez is önmagában szomorú, hogy ez az álom, hogy ennyire szét lehessen választani a munkát és a magánéletet?
Nekem nagyon sokáig az volt az álmom, azért is lettem vállalkozó, hogy abból éljek, amit szeretek. És ezen is egy csomót gondolkozom most. Ezek még ilyen kiforradtan dolgok, de hogy például, hogy lehetne-e a tartalomgyártást monetizálni, hogyha, mert hogy a legtöbb dolgom belé foglalkozni szeretnék, például az online aktivizmus, vagy ilyesmi, azok egyébként monetizálhatóak lennének, de hogy itt bejön egy csomó ilyen erkölcsi, etikai, meg morális, ja, meg etikai kérdés, meg bejön az, hogy jó, de akkor nem fogok-e ugyanott tartani, hogy azt érzem, hogy kötelező csinálni, szóval hogy valahogy úgy érzem, hogy ezért mondom, hogy kiforratlan ez a dolog, mert hogy még csak így gondolkozom rajta, meg így fejtegetem, de hogy az biztos, hogy ez nem út nekem hosszú távon, hogy ne foglalkozzak olyan dolgokkal, amikkel igazán szeretnék, annak az árán, hogy mellette pénzt kell keresni. Nem mindig idejük adunk ki, hogy ahhoz, hogy életben maradj, pénzre van szükség, tehát nem tud az működni, hogy én feldobom a két kezem, és azt mondom, hogy akkor ez van, és valaki jöjjön, és tartson el, mert sajnos ez nem megvalósítható. Úgyhogy, hát most, igen, szóval én ilyenekbe vagyok most. Nyilván már következő évre is tele vagyok, szóval, hogy ez a szomorú, hogy ami egy tök pozitív dolog, tehát ez is olyan, most én leszek az, aki te voltál az előtt, hogy így ez önmagában tudom, hogy
legyél hálás, ez te.
Igen, egy ilyen kiváltságos szituáció, és az is vagyok, de közben meg azt érzem, hogy nagyon nehéz felismerni szerintem nekünk embereknek egy csomó szituációban, hogy amúgy lenne más döntési lehetőségünk, csak nem veszük észre, vagy nem élünk vele.
Egyébként a napokban azt mondtam Henrynek, hogy úgy érzem, hogy a felnőtté válás egyik legnagyobb hazugsága az, hogy soha senki nem mondja el neked, hogy mennyi dolog lesz az életedben, amit újra, és újra, és újra, és újra meg kell csinálni.
Ne is tehát mond.
Gondolok itt ilyenekre, hogy mosni, aztán a tiszta ruhát eltenni, aztán már kezdheted előről, akkor ugyanez a főzéssel, meg a takarítással, meg mindene. Tehát, hogy valamelyik nap gondolkoztam a fürdőtakarítással, hogy miért nem lehet ez úgy, hogy kitakarítod a fürdőt, és akkor legalább egy hónapig legyen tiszta. És hogy annyi idő elmegy ezekre. És most egy kicsit így visszatérek arra, hogy nem értem, hogy anyukám hogy csinálta. Tehát, hogy nálunk azért Henry elég sok mindenben besegít. És még így is azt érzem, hogy egyszerűen nem, tehát hogy egy csomó minden egyszerűen kiesik, és hogy nem tudom beszorítani a hétbe.
Hát megmondom őszintén, hogy így időnként szoktam hallani ezt a mondatot, hogy a férfiaknak ilyen hihetetlen teherbírásuk van, és elképesztőek, és hihetetlen, hogy ilyen nyomással tudnak dolgozni, és ilyenkor mindig arra gondoltam, hogy álljunk már meg egy pillanatra. Tehát, hogy az a nő, aki viszi a háztartást, figyel a gyerekre, azt is menedzseli a férjének az összes minden faszát, és mellette még dolgozik, és elnézést, de ő akkor mit csinál? Lébet szolgat, elvagyogat, vagy mi? Neki nincsen óriási teherbírása? Tehát, hogy most nem azt mondom, hogy feltétlenül ezt így össze kell hasonlítgatni, de engem ez végtelenül felidegesít, mert szerintem a nőknek eszméletlen teherbírásra van szükségük. Mindenhonnan, minden élethelyzetben messzebbről indulunk, mint a férfiak, mindenből. Önmagában a világ működéséből messzebbről indulunk, mert nem a mi ciklusunkhoz van hozzáigazítva, nem úgy, mint a férfiakéhoz. Szóval, hogy így nem tudom, hogy csinálták. Én is nagyon sokat szoktam ezen gondolkodni, hogy csinálták, főleg, hogy csinálják azok, akik egyedül vannak. Ezért akkor a szégyen, hogy az egyedülálló szülőknek egyébként tehát senki nem segít semmiben kb. És mindent oldjanak meg, mert hogyan tudod ezt mind kivitelezni? Legtöbb munkahely nem is gyerekbarát.
És ráadásul stigmatizálva is vannak sok esetben. Ami így nagyon beleégett az én agyamba, volt egy Ott Anna interjú, VNN-es,
vagy
nem tudom. Magát az interjút nem is néztem meg még, csak a részletet olvastam belőle, hogy ahhoz, hogy én itt lehessek, valaki nekem szívességet tesz azzal, hogy a gyerekemre vigyáz, és hogy ez tényleg annyira durva, hogyha belegondolsz. Meg valamelyik nap mostam a hajam, és közben folyton azon pörgött az agyam, hogy siessek, mert hogy Henry vigyáz Leóra. És amikor kijöttem a zuhanyról, akkor kérdem Henrytől, hogy te miről szoktál, vagy mind gondolkozol zuhanyzás közben? És akkor mondja, hogy hát, hogy nem tudja, hogy mi volt addig aznap, meg mi van még hátra aznap. És mondom, hogy mert én rájöttem, hogy minimum az időnek fele a zuhany alatt azzal telik el, hogy azon aggódok, hogy ők rendben vannak-e, és hogy mennyire kell sietnem, miközben az ő gyereke is, tehát hogy így valahogy sokszor azt érzem, hogy ő az én gyerekem, és az én felelősségem, nekem kell vigyázni rá, és hogy hogyha bárki más vigyáz rá, akkor ők szívességet tesznek nekem, miközben ő az apja, tehát hogy így annyira, annyira durva ez.
Egy csomó ilyen dolog van ebbe az egész anyaság kérdésben, ami olyan, mint egy ilyen gordiuszi csomó, hogy nem tudom, hogy hogyan lehetne kibogozni ezt, tehát hogy erre mi a megoldás, mert biztos vagyok benne, hogy ebben benne van nagyon sok ilyen hozott, meg tanult dolog. Most ugye már kutatják azt is, azt a mítoszt, most már mondhatjuk, hogy mítoszt, hogy van ez, hogy létezik ez az anyai ösztön, mert hogy most a legújabb kutatások alapján ilyen nem létezik, hanem ez egy ilyen tanult szociális dolgok, csak nagyon szeretnénk, hogy létezne. Meg most egy kicsit így belemerültem a mindegy ilyen feminista történelembe, és találtam egy csomó tanulmányt, ami a házi munkáról szól, hogy a házi munkát azt mikor tettük ilyen propagandaszerűen ösztönös viselkedési formává, hogy azért osztottuk ki a házi munkát a nők számára, mert hogy azok ilyen tulajdonság szinten is a nőkhöz tartoznak, hogy a nők azok szeretik a tisztaságot, meg a takarosságot, meg nem tudom, és hogy ez valójában egy tök nagy bullshit, egyáltalán nincsen ilyen, semmi bizonyíték nincsen erre, ezek ilyen kitalált gender normák, tudom, hogy a gender szó sok mindenkit elidegenít, de mindenkit javas, de mindenkit ösztönözik, hogy nézzen utána, hogy mit jelent pontosan, mert magára fog ismerni sok mindenben. Szóval a világ egy hazugság, a történelem egy hazugság, kb. Mindent így vissza lehet fejteni, hogy egy tök nagy hülyeség. Most megtanultam nemrég például, hogy biológiai óra, amit szoktak mondani a nőknél, hogy majd el fog kezdeni ketyegni 35 évesen, amíg nem szültél, ez soha, tehát erre sincs bizonyíték, nincsenek ilyen ösztöneink, nincsen a hormonjainkban semmi ilyen, ami elindítana bármiféle órát, ami ketyeg a fejünk fölött, tehát hogy ezek is ilyen. Mindig azt érzem, mindig kiderül valami, amiről rájövök, hogy egy hazugság az élet. És az anyaságot szerintem nagyon sok ilyen veszi körül amúgy.
Úgy érzem, hogy erre semmiféle bizonyítékom nincsen, de hogy úgy érzem, hogy ez is egy ilyen dolog, amit a férfiak találtak ki, mert hogy minél fiatalabban szülsz, annál nagyobb az esélye, hogy visszanyered az alakodat, és hogyha...
Hogy Jézusom!
Ezt a nyomást is így a férfiak teszik ránk, hogy ne szüljél később, mert akkor hogy leszel megint csinos? Nem tudom, ezt meséltem már, amikor a nem tudom, hány hónapos lehetett Leo? 1-2? És találkoztunk a szomszédommal, és megkérdezte, hogy le fogsz fogyni, vagy rajtad is majd maradnak plusz kilók, mint általában a nőkön.
Ez nő vagy férfi?
Férfi, nyilván.
De Jézusom! Tehát, hogy én azon gondolkozom ilyenkor mindig, egyrészt eszébe jut ez a kérdés, miért nem tartja magába? Tehát én nem értem, a női test az egy ilyen köztulajdon. Amit mindenki véleményezhet úgy, hogy van egy 2 hónapos gyereked, de egyébként kinek mi köze hozzá, ha nincs gyereked, akkor is, tehát hogy így Úristen, fogja már be, Jézusom! Ezek a mikroagressziós megnyilvánulások, én nem is tudom, ez lehet, hogy már inkább nyílt agressziónak minősül, hogy így Jézusom! Tehát mikor valaki megkérdezi, hogy miért nem a feminizmusnak, akkor ezeket a sztorikat szoktam elmesélni, hogy addig, amíg ilyen témák vannak, most is ezt nézem egyébként így a karácsonyja kapcsolatban, így felmerül egy csomó ilyen, szinte csak ilyen posztokkal van tele a feedem, hogy hogyan élt túl a karácsonyt, ha elmész a szüleidhez, vagy a családhoz, vagy vendégségbe, vagy ilyenek, és így ezen gondolkozom, hogy miért nyomorítjuk meg a hozzánk legközelebb állók életét ilyen dolgokkal. Tehát, hogy én egyszerűen nem tudom elhinni azt, hogy például ebben az emberben, aki feltette neked ezt a kérdést, nincsen annyi empátia vagy belátás, hogy végig gondolja, hogy ezzel egyébként ő mennyire bánt meg egy másik embert. Tehát hogy lehetséges? Hogy lehet így élni, hogy nem tudod ezt így végig gondolni? Hogyan?
És ráadásul ez az ember, amióta én ismerem őt, mindig nagy darab volt. Tehát, hogy még csak nem is az van, érted, hogy ő ilyen hiper-szuper tip-top formában van.
Jó, de azt tudjuk, hogy a férfiakra más elvárások vonatkoznak ilyen szempontból, de hogy egyébként meg a te testedhez neki mi köze van? Tehát azt mondom, hogy a férje sem mondjon neked ilyeneket, de főleg egy vadidegen férfi, szóval annyira elegem van. Most annyira elegem lett, írtam az összes bocsánat, ilyen emberből. Nem a te hibád, nehogy már te vedd magadra az ő fasságát. Lezárhatjuk ezt az epizódot. Szóval sikerült nagy nehezen megszülnünk, hogy a következő évben lesz, na nagyon el vagyok.
Nem is volt nehéz, na. De mit, 15 perc alatt, vagy nem tudom, fél óra alatt,
nem, magát a témák, szóval, igen, szóval a lényeg az, hogy az a része nem volt nehéz, hogy megszűjük, hogy milyen témákról szeretnénk a következő évadban beszélni, az volt nehéz, hogy az elmúlt egy évben megpróbáltuk állandóan eldönteni, hogy mikortól tudunk mindketten bevállalni egy kövi évadot, de most úgy néz ki, hogy jövőre be tudunk vállalni egy következő évadot, és már is kezdtük az... Yay! Elkezdtük az előkészületeket, összeírtunk egy csomó témát, és most úgy néz ki, hogy összejött annyi az online életről igazából, ugye?
Kb. Jelenlét,
ja. Az online jelenlétről, ilyen munka, magánéleti, meg ilyesmi fókusszal, hogy a következő évadunk témája az ez lesz. Most kipróbáljuk, hogy milyen az, amikor egy téma köré felépítünk egy egész évadot. Úgyhogy most már hamarosan nem csak ilyen különkiadásokat fogtok hallgatni tőlünk, hanem remélhetőleg a következő epizód, ami kimegy, az már egy rendes évadnak az első része lesz.
Yeah! Én amúgy nagyon várom.
Nagyon várom. Pont ezt akartam mondani. Úgy hiányzott nekem az elmúlt évben a libikókkal, meg így beszélgessünk az emberekkel is.
Meg hogyha már beszéltünk arról, vagy már nem emlékszem, hogy ez az adásban volt-e, vagy azon kívül, hogy legyenek olyan dolgok, amiket csak azért csinálsz, mert feltöltenek, hát ez pont olyan szerintem nekünk.
Ez pont egy olyan dolog, igen. És na ez is például egy tök érdekes kérdés sem volt nekem így idén, most így az év végén, ahogy reflektálgattam, hogy mennyire érdekes, ebből lehet majd amúgy külön epizódunk is, ha izgalmas számodra is, hogy milyen érdekes az, hogy például ez a podcast sosem érződik munkának, pedig nekem a hangvágás az a munkám része is. És hogy egy csomó embernek vágok podcastokat, de a saját podcastom vágása nem érződik munkának, és hogy például lesz, hogy lehet. Meg ilyesmik.
Igen, meg így, számomra az is érdekes, hogy ezzel kapcsolatban hogy abszolút nincs rajtam nyomás. Tehát, hogy például a YouTube csatornámon úgy nagyon rendszeresen ellenőrzöm, hogy hány feliratkozó van, hányan nézték meg a videókat, vannak-e kommentek, stb. Míg ez amúgy nem annyira dicséretes, de hogy a Libikóka Instát meg van, hogy nagyon-nagyon sokáig elfelejtem megnézni, és akkor így...
Szerintem ez nem baj, amúgy.
Rájövök, hogy hetekkel azelőtt írt valaki egy üzenetet.
Úgyhogy... Hát az a része annyira nem jó, de igen, hogy egyébként igen. Az, hogy nem vagyunk ráfixálódva a számokra, szerintem ez egy nagyon fontos része ennek az egésznek, mert onnantól kezdve, hogy ráfixálódsz a számokra, ilyen teljesítménykényszeres lesz igen. Az egész. Úgyhogy, ja. Úgyhogy ennyi igazából. Ezt szántuk a mostani epizódnak.
Ja. Szerintem azt jelezzük Instagramon, hogy mikorra várható kb. Új évad.
Igen, mert egy kicsit majd előre fogunk dolgozni, hogy nehogy bekavarjon itt bármi. Ja. Akár az én oldalamon, akár Panniéknál, ahogy hallom, a gyerek már bontja a házat.
Behallatszik?
Igen, vagy ez a macska?
Nem, ez a gyerek.
De mit csinál? Egy éves sincs. Ja.
Én úgy hallom, hogy a valami fajátékokkal zörög.
Jó, akkor nem is tartalak vissza ettől a csodálatos elfoglaltságot. Úgyhogy igazából ennyit gondoltunk mára, és akkor jelentkezni fogunk a Libikóka Podcast az Instagram oldalunk, hogyha hagytok nekünk értékelést Spotify-on, vagy Apple Podcast-en, vagy ahol hallgatok, azt nagyon megköszönjük, és akkor várunk vissza titeket majd a következő évaddal.
Köszönöm szépen minden visszajelzést, meg üzenetet, annak ellenére, hogy gyakran örökké tart, hogy visszajelezzünk, de...
Igyekezni fogunk.
Nagyon értékeljük, és
így van.
Köszi.
És mindent elmentünk, egyébként minden kis üzenetet van, egy ilyen szeretett mappánk.
Igen, és köszi, hogy tényleg ennyire várjátok, meg szeretitek. Boldog új évet!
Sziasztok!
Sziasztok!